Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadnak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteket és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. Tegnap megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége, a Mi Hazánk nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottált az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Ellenállást hirdetett az alaptörvény módosításának elfogadása után Orbán Viktor. A Fidesz elnök azt írta, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Gulyás Gergely ezt megelőzően tiltakozásul lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Rafael Fitto. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd 177 millió és az előző negyedévi 353 millió euró aktívummal. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panel beszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritás. A tárcavezető jelezte azt is, az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedés és szabotás célú FSB kibertámadás miatt. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Később az amerikai haderő ismételten támadást is indított iráni célpontok ellen. Az állat értelmében a hajókat megállítják. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A most következő néhány percben a jeles fákról lesz szó, és hogy mitől válik egy fa jelessé, kiemelkedő jelentőségűvé, azt Barázs Csaba mondja el, a riporter Tikovics Ernő.
A honlapodon a litoszféra.hu az egyik legújabban megjelent írásodnak azt a címet adtad, hogy jeles fák, és számos fát mutatsz be ebben az írásban. Mitől jeles egy fa?
Kétféle értelemben lehet valami jeles. Az egyik ugye, hogy különös, egyedi, tehát a nagy átlagtól, a nagy többségtől eltérő, kiemelkedő, tehát szembeötlő. A másik értelmenek a kifejezésnek, hogy jellel ellátott. Kövekre is mondjuk ezt, jeles kövek, jeles fák, jeles emlékek, amelyeket az ember valami úton módon szakralizált, tehát hozzájuk valami fajta hagyomány fűződik, megnevezi ezeket a jelenségeket, köveket, sziklákat, fákat, és hát így is elkülönülnek a társaiktól.
Van egy szakifejezés arra az emberre, aki ilyen fákkal szeret foglalkozni, főleg ha méretüket is tekintjük, ez a dendrománia. Hogy lettél dendromán?
Egyáltalán nem lettem az, ugyanis én úgy igazán belebotlottam ebbe a jelenségbe, tehát se biológus, se erdőmérnök nem vagyok. Nyilván természetjáró és mint földrajztanár a vidék, tehát elsősorban szűkebb Pátrián, itt a Eger környéki tájak, Bükkvidék, Bükkalja, de úgy általában a Kárpát-medence, illetve a világban a Kárpát-azonos tájakat, hát hogy mondjam, csak járogatom, kutatgatom, és itt is ugye a hagyományos tájművelési módokkal foglalkozom, és gyakorlatilag ezen vizsgálódásaim kapcsán futottam bele, idézőjelbe, ezekbe a jelesfákba, ezekbe a famatus állemekbe, hagyásfákba, böhöncökbe, sokféleképpen nevezzük őket. Leginkább ugye ez a hagyásfa kifejezés érdekes, hiszen ezek a jelesfák, ezek abban is elkülönülnek társaiktól, hogy jóval nagyobbak fizikálisan.
Volt idejük megnőni.
Idősek, tehát idősebbek, mint mondjuk fajtársai, vagy a környezetükben lévő hasonló fafajok, és hát ez is kiemeli őket a környezetükből. És hát pontosan ugye ez a hagyásfa kifejezés is érdekes, hiszen erdők, régi erdőknek a tanúi, meg nagy idők tanúi ezek a fák, és hát a régiségben ugye az erdő sem az volt, mint napjaikban, tehát nem a vágásfordulóra alapozott faj, anyagtermesztés révén létrehozott felszimbolítási típus, hogy tudományos kifejezéssel is éljek, hanem bizony a régiségben az erdők élelemszerzés célját szolgálták elsősorban. Bennük legeltettek, tehát legelő erdők voltak, ezt a néprajztudomány nagyon szépen kimutatta, gondolok itt András Valvi Bertalanra és másokra. Tehát a régi erdőkép egészen másmilyen volt, mint napjainkban, és hát még azért vannak ilyen fáslegelő, hagyásfáslegelő foltok, illetve legelőerdő reliktumok itt kicsiny hazánkban is, akár itt az Eger környéki tájakon, és hát ezek őrzik azt a habitust, ami régen jellemző volt az erdőkre. Na most hát ezek ugye, ahogy kiszorult a legelő állat az erdőből, ezek a legelőerdők megszűntek, a fáslegelők is gyakorlatilag megfogyatkoztak, viszont azok az idős fák, faegyedek, amelyek itt éltek, ezek közül jó néhány megmaradt, tehát a mai fiatalabb erdőkben is megtalálhatók, és hirdetik egy régi idő dicsőségét.
Azt mondtad, hogy nem vagy dendromániás, dendromán, mégis azért elszabadult a fantáziád, amikor a zselici héttörzsű tölgyet meghatározásokkal illetted, makkoltató kondások, téridőgráfia, dendroasztronómia, sarjasztatott Woodhenge.
Így van. Hát ez azt is mutatja, hogy a fáknak régiségben sokkal nagyobb tisztelete volt, mint ma. Még egyszer mondom, a régenben nem faanyagot látott benne, nem matériát. Egy fa sokkal több volt annál, mint aminek ma hisszük és gondoljuk. A régi fa az kapcsolatot jelentett az univerzum és az ember között, a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. A régi fa tövében az embernek különös gondolatai támadtak. Gondoljunk csak Newtonra, akinek ugye a fejére pottyant az alma, rögtön komoly fizikai törvényszerűségeket vont le. Na, egy pásztor azért egy kicsit messzebb jutott ennél, és ugye a fának dőlve a fa árnyékában nem csak a nyájat figyelte, hanem bizony előkapta a fából készült furujáját is, és bizony nagyon szép dalokat konstruált, figyelte az égitestek mozgását, és hát, hogy úgy mondjam, modellezte a világot, finoman fogalmazva, kapcsolatot talált a teremtett világ emberrel, a teremtői minőséggel. A fáknak is ugyanúgy aurája van, mint az embernek, ugyanúgy kisugárzása van, ezt úgy mondjuk, ugye hát nem véletlen, hogy nem sok a költőket nyűgözi le egy-egy gyönyörű, szép lombkoronájú idős fa, hanem bárkit, embereket, tehát hatnak, különféleképpen természetesen, és ugyanakkor bizony különböző jelentést is fűztek hozzájuk, illetve hát a tájban jelentőségük volt, nem csak azért, hogy tehát meg a fákat, mert mondjuk határfa volt, és mondjuk a birtok elkülönülés, hanem tájékozódást is szolgálta. De előbb mondtam már, hogy ehhez képest, meg a fákhoz képest, mint régen a Stonehenge-ol állították a köveket, ugye gyakorlatilag mérték a fölkelő napnak a helyét, vagy a lenyugvó napnak a helyét a különböző jeles időpontokban, a napfordulók, vagy a napi egyenlőségek idején, de egyébként meg közte is. Tehát naptárrendszernek is a részeit képezték, honnan nézve mondhatjuk, ezt a régi ember tudta, hogy honnan kell figyelni, mikor, merre kell nézni a tájban, ma már nem tudjuk, mert a régi ember még benne élt a tájban, mi meg már csak a tájon élünk, sőt, hozzá kell tennem, hogy élősködünk. Hát ezáltal romlik a világ körülöttünk, de a régi pásztortársadalom tagjai elsősorban, hogy a pásztorok azok azért tudták, hogy mozog körülöttük az univerzum, és mi a létezésnek a lényege.
Mondtad, hogy az embert lenyűgözik a fák, a zselici héttörzsű tölgy miért?
Egy nagyon szép idős sarjfa, és hát ugye a hetes szám is egy izgalmas kérdés. Mitikus szám, történelemben is van jelentősége a hetességnek, tehát egy elég különös idős sarjfáról van szó, ami mindenképpen más, egy nagyon idős fáról van szó, és hát ott a Dunántúlon találjuk egyébként a hazánk legidősebb famatuzsálemeit is. Ugye a zsenyei 1000 éves tölgy az már gyakorlatilag romjaiban hever. A törzs átmérője mellmagasságnál szokták mérni több mint 10 méter. Még megmaradt a fa törzse roncsa, de már a koronája összeomlott.
Hány ember fogja azt körbe?
Sok ember fogja körbe, hát nyújtózkodni kell, tudom én 7-8-10 ember is biztos, én még egyedül nem próbáltam. És ugye ezek a fák, ott van mellette a hédervári Árpád tölgy, jelenleg hazánk legidősebb fája, 800 évesnek gondolják, annak például több mint 7 méter a törzskerülete.
A nevét honnan kapta?
úgy tartják, ugye, hogy Árpád vezér a lovát hozzá kötötte, és még ez a bemélyedés még a törzsén mai napig látható, tehát nyilván ettől is jeles van, hogy egy ilyen szakralizáló hagyomány fűződik hozzá, tehát Árpád fejedelem, amikor a lovát ugye úgymond kötőféken hagyta, a pozsonyi hadjárat során itt pihent meg ennél a fánál, a fa árnyékában, és ennek a nyomát még mai napig láthatjuk, így mutatják a helyiek. Kicsit nagyobb törzskerületű, és már csak azért, hogy hásfáról volt szó, a szőkedencsi öreg hásfa, az is olyan kb. 7-800 éves lehet, több mint 1100 cm a törzskerülete.
Hogy állapítható meg a kora? Átfúrják?
Hát az a legexaktabb az évgyűrűk alapján, de ez nagyon megsínyli a fát, különböző módszerek vannak a számításokra. Leginkább becslésen alapul. Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, ugye a világ legöregebb fája, amit most annak tartanak, és bizonyíthatóan is 9500 éves, tehát közel 10000 éves él. Ez az öreg tikkó, úgy nevezik, ugye Svédországban található, lucfenyő. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga a fa az, ami élő fa, az tulajdonképpen nem annyira idős, de most olyan 4 méter magas fenyő, aminek egy színizotópos kor meghatározása történt, tehát hogy ez a jégkorszakban hajtott ki, ez gyakorlatilag önmagának a klónja, mert ugye itt egy gyökérrendszerről beszélünk, ami újra és újra sarjad. Tehát maga az a fenyő, ami ott van, az csak pár száz éves, mert olyan 600 évente újra hajt ez a gyökértele. Maga a fa, a felszín fölött lévő fa az nem annyira idős, de maga az, amiből sarjad, az bizony közel 10000 éves. Tehát ugye vannak ilyen jellegű kutatások is.
A jeles fákhoz fűződnek legendák, történetek, jeles személyek. Talán legtöbb fája idézőjelbe Rákócinak van.
Vidékünkön, mondjuk így, hogy Észak-Magyarországon, tehát ugye a Rákóczi birtokok környékén, illetve hát a Rákóczi szabadságharc idején is azért ugye ezen a területen, itt a Mátra erdő vidékén, Felföldön, mai Kárpátaljának mondjuk ugye Észak-Kelet-Magyarországon mozgott Rákóczi, tehát természetes, hogy itt az ő nevéhez fűződnek még ilyen jeles fák, akár mint a parádfürdői Rákóczi fa is. Egyébként is ugye parádcsosvár, tehát itt Debrő Rákóczi birtoka volt uradalom, tehát történetileg is tudjuk, hogy megfordult ezen a tájon Rákóczi, és hát itt is van egy hagyomány, hogy ehhez a tölgyfához kötötte szintén lovát Rákóczi. Ez tavaly kidőlt ez a fa, ennek már csak a törzse található, meg sajnos, de valóban egy olyan 300 éves körülinek adódik, tehát megvan annak az esélye, hogy Rákóczi láthatta ezt a fát.
Ahogy olvastam a litoszférát, megörültem annak, hogy foglalkozol az Ilona-völgyi Mária fával is. Ez egy képes fa, különösen is jeles fa.
Így van, nagyon sok képes fánk van. A Mátrában ezt nagyon jól tudod, hiszen te magad is megkutattad, és a Mátra monográfiában írtál is egy tanulmányt erről, illetve ezzel kapcsolatban is. A képes fák még különösek, valóban erőteljesen szakralizálják a tájat, és hát ilyen az Ilona-völgyben található öreg tölgyfa is.
Melyik a kedvenc fád? Nyilván nem vettük sorra mindet, és nyilván könyveket töltenek meg a magyarországi jelesfák. A kedvenced közülük melyik?
Hú, ez nagyon nehéz. Én ugye itt a Bükkalján a Tiboldaróci 400 évesnek tartott, szerintem így a Bükknek is a legidősebb fája az, ami egy csertölgyről van szó. Gyönyörű szép sudár törzsű tölgyfa az erdőben, lenyűgöző a hatása, tényleg nagyon szép, illetve hát én inkább úgy mondanám, hogy a facsoportok, tehát ugye említettem, hogy ezek a jelesfák zöme, hagyásfa, tehát a hajdani fáslegelők, legelőerdők maradványai, hát vannak még nagyon szép fáslegelő foltjaink, például Cserépfalu fölött a Mészhegy mögött ugye a Hidegkút laposa nevezetű hagyásfás legelő, ahol gyönyörű szép tölgyek találhatók, kocsánytalan és csertölgyek, 200-300 éveseket találunk köztük, van olyan, amelynek a törzskerülete meghaladja a 6 métert. Maga a fás legelő látvány is gyönyörű, különösen amikor szürke marha gulya tartózkodik ott és ott legel, és hát bizony ez a cserépfalui fás legelő ez ilyen, de hasonló a kisgyőri, úgynevezett községi legelő, ahol vannak nagyon szép fás legelő részletek, és ott is bár már erdő, sült erdő részletben található egy nagyon öreg, idős kocsánytalantölgy. Tehát vannak szép és izgalmas fák. Igazán kedvencem, hogy mondjam azt, hogy az meg nem is itt van. A Kárpát-medencében én elmentem Európa, és hát azért a világ egyik legidősebb fájához, Szardínián található a Sozastrum nevezetű olajfa. Ez bizony 4000 éves. 4000 éves. Ott
ez nagyon... is klón.
Nem. Ez egy élő, ez maga a fa. Élő olajfa. Az élő fák közül a legidősebbek általában, amiket így mérnek, ezek olyan 4000 év körüliek a világban, és hát itt a Mediterráneumban nagyon sok ilyen idős olajfát ismerünk, gyönyörű szép. Szardínia szigetén, azt tavaly nyáron néztem meg, hát van ennek hatása.
Mutogatják?
Mutogatják, igen, körbe van kerítve. Én azt mondom, hogy ugye hát gondoljunk bele, hogy Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt már, ez akkor már kicsi fa, de azért ott növekedett és azóta ott volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hát ez a fa, ennek a gyökerei nem is az életben, hanem a létben gyökereznek, és hát ez a mediterrán történelem tanúja, tehát akár a mitikus Minosz király is ültethette. Ha belegondolunk, ugye, és túlélte Hammurapinak a Babilonját, úgymond, a tébai székhelyű középbirodalmat, tehát a karnaki templomtól, amit ugye, hát Mentuhotep fáraó építetett, tehát annál is idősebb. Már élt, amikor Tutankhamont meggyilkolták, csak így a mediterránumból történelmű néhány példa, tehát ott ennek az árnyékába megállni, az fantasztikus élmény.
Ezeket a fákat ránk hagyták, elődeink ültették, vagy a természet maga gondoskodott arról, hogy kikeljenek, felnőjenek. Mi fogunk-e hagyni utódainkra jeles fákat?
Egyre nehezebb lesz. Ezek a fák szép lassan elérik tényleg az emberi vagy a növényi lét határait, és egyszer csak elhalnak. Mi már ilyet nagyon nem. Egyrészt ugye az erdőgazdálkodás is a világon olyan, amilyen. Tehát régen, amikor a fákat meghagyták, ugye a magoncok, a legegészségesebb, a leggyönyörűbb fát hagyták meg, mert hogy az erős genetikai állomány nem így mondták, de hát egy egészséges fa az hirdeti a dicsőségét, ugye a magon ontják a magot, tehát tényleg fontosak voltak. Ma már igazán a ilyen végvágások és tarvágások során, hogyha fákat kell visszahagyni, igazán azt lehet mondani, hogy szinte gyenge. Egyedeket hagyják meg, aminek a fája értéktelen, mert nincs gazdasági haszna. Tehát más a szemlélet. Teljesen más a szemlélet, úgyhogy a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel nem. Még őrizzük ezeket a régőről itt maradt fákat, igyekszünk őket megóvni, természetesen óriási a tisztelet, de hát, hogy mi hagyunk-e ilyen fákat az utókorra. Ültetünk, persze vannak ilyen törekvések, ugye, emlékfákat, aztán, hogy gondozzuk-e őket, az már más kérdés.
Az elhangzott beszélgetésben Barázs Csabát hallották. Most irodalmi sorozatunk második része szól Rácz János színművész tolmácsolásában.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Másnap reggel kutya baja se volt az öregnek. Kicsit még húzta a lábát, de már olyan vehemensen ugrott be a lestrapált Warburgjába, hogy az ülésben ketté tört valami rugó, és, mint a rajzfilmekben, átütve a silány kárpitot, beleállt Laci bácsi fenekébe. Na, nem volt ez nagy érvágás, azon kívül, hogy fulladoztam a nevetéstől, viszont maximálisan helyre tette a kedélyállapotomat. Laci bácsi, van magának aranyere? Kérdeztem szendén. Mert ha nincs, akkor ezek után tuti, hogy nem is lesz. Ez a rugó biztosan helyre rakta odabent a dolgokat. A fene a pofád, dohogott az öreg, miközben savanyú ábrázattal tapogatta a nadrágját, és ujjaival vájkált a rugó ütötte lyukban. Nem szokott csúnyán beszélni, de ennyi most belefért. Láttam a szemén, hogy tulajdonképpen őt is mulattatja a dolog. Hozzál valami kemény papírt, mert így nem ülök rá. Arra gondoltam, hogy akár nyugodtan rá is ülhetne. A rugó már úgyis megtalálta odabent a helyét. Csak ne fészkelődjön sokat. De inkább csendben maradtam. Hátul a televíziós dobozból letéptem egy darabot, duplán behajtottam, és komfortossá tettem vele a vezetőülést. A csúzligumitól kezdve a szöges drótig minden volt nálunk a csomagtartóban. Csak a pultkereket szoktuk néha otthon felejteni, a kemény papír pedig egyenesen szerves része volt az életünknek. Ha az öreg meglátott egyet valahol kidobva, azonnal lecsapott rá, és már gyömöszölte is a kocsiba. És persze megint neki lett igaza. Jó lett valamire. A kemény papírral megreparált Warburg nagyon jól szuperált. Vagy 40-nel repesztettünk Felső Zsolca felé, a Sajópartra, ahol az áradás után visszahúzódó folyó szerte széthagyta értékes kincseit. Gödrökben, lapályos részeken mindig visszamaradt néhány hal, ponty, kárász, egy-egy termetesebb keszeg, de leginkább a szúnyoglárva vonzott minket. Az akváriumi halak számára nincs is ennél kívánatosabb csemege. Átlényegült tekintettel reggeltől estig képesek vadászgatni ezekre a szögletes mozgású vízi akrobatákra. A szúnyoglárvának egyetlen rossz tulajdonsága van. Ki szokott kelni. Az ember hazaviszi a zsákmányt, gyanútlanul kirakja a szúnyoglárvás vödröt az erkélyre, és azonnal meg is feledkezik róla. Egy hét múlva persze eszébe jut, és rohan ki megnézni, hogy mi van vele. Letépi a vödörfedelét, aztán, mint mikor a benzin belobban, áll az emberfia egy hatalmas szúnyogcsóva közepén, ami csak árad, árad a vödörből, és nem akar véget érni. Később úgy tűnik, mintha a felső szomszéd hangját hallanád, amint a férjével ordítozik, valahogy így. Géza! Szúnyog! Azonnal csukjál be minden ablakot! Fúj! Hát ez valami borzalom! És ekkor eltűnődsz az élet célján és értelmén, előveszed a planktonhálódat, és szép lassan elindulsz szúnyoglárvát szedni. Hát igen, az élet nem habos torta. Gumicsizma nélkül én például nem indultam el soha. Alapvető szabály szerintem, hogy legyen rendes lábbelid, amikor az ártéren bukdácsolsz a mocsárban a milliónyi vérszívó között. Nyáron 35 fokban egy kicsit kényelmetlen viselet, ráadásul a családom egy része még fintorgott is, amikor esténként levettem, de lassan-lassan ők is megértették, hogy szúnyoglárva szedésnél kizárólag a gumicsizma a megengedett. A fejemet néha bucira csípték a dögök, annyian voltak, s anyám olyankor gyanúsan méregetett az ajtóban, hogy ki az, akit beengedett. De aztán ránézett a csizmámra, és megnyugodott. Július végén ez csak is én lehetek. Laci bácsi lábméretét olyan 48-as körülire satszoltam. Ha elképzeljük mindezt combtőig érő halászcsizmaként, az már egy monstrum, egy erődítmény, egy birodalmi lépegető. Akkor fogalmat kaphatunk arról, milyen is lehetett, mikor mi megjelentünk valahol. A város területén még csak disztingvált az öreg, de vidéken már simán beugrott 7 mérföldes csizmájában a közértbe 2 zsömléért meg 1 kefirért. Én meg utána. Az eladók természetesen a pokolba kívántak minket, mert bűzlő, iszlapos csíkot húztunk magunk után, mint valami elfuserált 2 lábon járó csiga. És akkor a látványról még nem is beszéltem, amit a 2 mocskos testű, égnek álló hajú, hanyistók-szerű lény jelentett. Mentségünkre szolgáljon, hogy tanultunk a kirívó esetekből, és ha valahol túl nagy rumlit csináltunk, oda vittünk ajándékba néhány frissen kifogott pontyot, kárászt, nagy darab sütnivaló keszeget, mikor legközelebb arra jártunk, de ilyenkor természetesen már nem léptünk be az eladó térbe. Elnézést kértünk az okozott felfordulásért, az öreg eleresztett néhány brilliáns poént, és rendszerint mosolygos arcoktól búcsúztunk, amikor visszaültünk a kocsiba a szúnyoglárvás vödreink mellé hazafelé menet. A későbbiekben aztán még fejlesztettünk is ezen a stratégián, mert inkább a plankton szedést megelőző napon vásároltunk meg mindent, amire szükségünk lehetett, tiszta ruhában, csizma nélkül. Szóval szent volt a béke, néha olyannyira, hogyha esetleg mégis megszorultunk volna üdítő ital dolgában, csak beszóltunk a pénztárosnak, ő pedig kedvesen kiküldött valakit pár üveg jéghideg kólával. Van egy mondás, ami valahogy így hangzik. Mikor megszülettél, sírtál, és körülötted mindenki mosolygott. Élj úgy, hogy amikor meghalsz, te mosolyogj, és körülötted mindenki sírjon. Ez élet célnak sem kevés. Ehhez tartotta magát az öreg, és azt hiszem, sikerült neki. Most rajtam a sor. Én is megpróbálom. Csak az a baj, hogy ebben már nem segíthet. Egyébként meggyőződésem, hogy olvassa valahol ezt az irományt, és teli szájjal nevet a felhők fölött.
Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének második részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Kovács Krisztina, zenei szerkesztő, Tompos Péter és Karkus István technikusok, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották. Adásunkat pénteken 10 óra 30 perctől újra meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása. Bevezetés. Lelkiségemet eddig 2 szempont határozta meg. Az egyik az, hogy az Istennel való találkozásnak mindig feltétele az önmagunkkal való találkozás. Gyakran írtam a korai szerzetesek nyomán arról, hogyan figyeljük meg érzéseinket, gondolatainkat, szenvedélyeinket és érzelmeinket, és hogyan tartsuk oda ezeket az imában Istennek, hogy átváltozzanak. A másik szempont a spiritualitás terápiás dimenziója. Jézus azért küldte el tanítványait, hogy betegeket gyógyítsanak és kiűzzék az ördögöt. Ilyen értelemben elmélkedtem át, és mutattam be a bibliai szövegek, az egyházi rituálék és a spirituális gyakorlatok gyógyító erejét. Fontos volt számomra, hogy könyveimben valami érzékelhetővé váljék Jézus egy gyógyító erejéből. A szépségről még sohasem írtam. Talán csodálkoznak a kedves olvasók, hogy most e témával foglalkozom. Tulajdonképpen inkább véletlenül került sor erre. Nagybőjti prédikációt kellett tartanom a Hit szépsége és vonzereje címmel. Miközben készültem a beszédre, felismertem, milyen gyógyító erejű számomra ez a téma, és mennyire gazdagítja lelkemet. Mert amikor a szépségről gondolkozom, és a szépségben gyönyörködöm, akkor az a kontemplatív és a misztikus spiritualitásnak felel meg. Azt szemlélem, ami van. Hagyom, hogy megérintsen a szépség, amellyel a természetben, a művészetben és az emberekben találkozom. Befogadom a szépet, amely elém tárul, s benne megsejtem Isten ős szépségét, amelyről a misztikusok írnak. Ez tehát olyan spiritualitás, amelyben a kegyelem áll a középpontban, és nem a saját cselekvésünk. Szemlélem a szépséget, és érzem, mennyire jót tesz, milyen gyógyítóan hat. Ebből kifolyólag a szépséggel való foglalkozás illeszkedik terápiás lelkiségembe is. A szép, amelyet csodálok, amelynek engedem, hogy megérintsen, érintkezésbe hoz saját szépségemmel, a lelkem mélyén rejlő szépséggel. Ám a szépség egy másik vonással is gazdagítja spiritualitásomat. Ez befogadó és optimista spiritualitás. Nem úgy hangzik, mintha munkáról szólna, mint az aszketikus spiritualitás esetében, hanem engedi, hogy a szép meglepje. Ám ez a spiritualitás is megköveteli cselekvő részvételünket, mert szükség van éberségre, hogy észrevegyük a szépet, és szükség van alázatosságra is. Ha nincs bennünk alázatosság, a szépség elrejtőzik a szemünk elől. A szépség spiritualitása nem helyettesíti a spiritualitás más formáit, ám kiegészíti őket, és az öröm és szeretet ízét ajándékozza nekik. Mert azt mondja Aquinói Szent Tamás, szép az, aminek a látása gyönyörködtet. A szép tetszik és örömet okoz. A szép szeretetet ébreszt. Ám a szépség nem erkölcsi felhívás, hogy szeressük egymást. Sokkal inkább a céltól mentes, még egyetlen tárgyra sem irányuló szeretetet ébreszti fel bennünk. A szépben, ahogy Simone Weilnél olvassuk, Jézus gyöngéd mosolyával találkozunk. Ám mi nem csak szemléljük és csodáljuk a szépet, amely kívülről ér el hozzánk, s amelyben végeredményben Isten ős szépsége mosolyog ránk. Létre is tudunk hozni szépet. Szépen meg tudjuk teríteni az asztalt. Szépen be tudjuk rendezni a szobát beszélgetéseinkhez. Csinosan fel tudunk öltözni a kézművességben, és a művészetben pedig gyönyörű dolgokat tudunk alkotni. Szebbé tehetjük az életet. Nem csak a szép teremtéssel találkozunk. Mi magunk is teremtői vagyunk a szépnek. Széppé tudjuk tenni ezt a világot, belévéshetjük a szépség nyomát. S ezzel jelentősen hozzájárulhatunk a világ emberibbé válásához, és egyben az emberek egészségének megőrzéséhez is. Mert a szép érintkezésbe hozza az embert a gyógyulással és a saját lelkében rejlő szépséggel. A szép gyógyító a lelkünk számára. Miközben a szépséggel foglalkoztam, különösen megragadott Dosztojevszki egy mondása. A szépség menti meg a világot. Erre a mondatra egy Dosztojevszkiről szóló könyvben találtam rá, amelyet a II. Világháború előtt írt egy litván szerző, Zenta Maurina. E műben egy fejezetet szentelt a szépség fogalmának Dosztojevszkinél. A mondás elkísért sok könyv olvasása, de saját keresésem közben is, amikor a szépség spirituális jelentése és értelme után kutattam. Újra meg újra feltettem magamnak a kérdést, hogyan hat rám a szép, mit tesz testemmel és lelkemmel. S megállapítottam, hogy a szép olyan, mint a lélek menedéke, ahol a lélek az élet nyugtalansága közepette megpihenhet. Amikor a szépről írok, nem szeretnék esztéticizmusba menekülni. E világ valóságában szeretném megnézni a szépet. Számomra a szép felé fordulás, a vigasz visszanyerése földi létünkben, amelynek fenyegetéseknek és veszélyeknek vagyunk kitéve. Éppen a világon való munkálkodásról írva van szükségem a szépre, mint a lélek menedékére, és mint vigaszra a vigasztalanság közepette, amelyet az emberekkel folytatott beszélgetéseim során észlelek. E könyv írása során mindig minden szépre nyitott voltam, amellyel találkoztam, ám arra is, amit más szerzők írtak a szépről. Közben megállapítottam, hogy ez idáig elhanyagoltam ezt a témát. A keresztény spiritualitásban sem áll a középpontban ez a téma, bár néhány teológus írt róla, például Hans Urs von Balthasar, a Dicsőség felfénylése című nagyszabású művében. Ám az ő nyelvezete nem képes a sok kereső embert lelkesíteni a szépségért. Ez teológiai nyelv, amelyet végeredményben csak képzett teológusok értenek. Karl Rahner, akiről doktori munkámat írtam, és akit teológusként nagyra értékelek, semmit sem írt a szépségről. A téma kívül esett a látókörén, ahogy sokáig az én gondolkodásomon is. Van néhány evangélikus teológus, aki írt a szépről. Rudolf Boren, Karl Barth és Matthias Zindler. Ám az ő írásaikból hiányolom a pozitív látásmódot, amellyel például az ókor filozófusai és a középkor teológusai tekintettek a szépre. Az evangélikus teológusok nagyon erősen a bűnre összpontosítanak, amely meghamisítja kapcsolatunkat a széppel. Amikor egy témával foglalkozom, mindig érzékeny vagyok arra, ha az felbukkan egy beszélgetésben, illetve ha újságokban vagy folyóiratokban olvasok róla valamit. Mihelyst a kérdésre, hogy miről is írok éppen, azt válaszoltam, hogy a szépségről, rögtön élénk beszélgetés alakult ki. Éreztem, hogy ez olyan téma, amely sokakat megmozgat, méghozzá különböző szinten. Némelyek számára, akiknek egyébként problémájuk van az egyházzal vagy a keresztény hittel, a szép az a hely, ahol megtapasztalják Istent, vagy legalábbis nyitottak a nyomra, amelyet Isten hagyott a világban. Így ma, a mi szekularizált világunkban, a szép az a hely, ahol beszélni tudunk hitről és hitetlenségről. Sokak számára lehet ez a spiritualitáshoz vezető világi út. Mások már teológiailag és filozófiailag is foglalkoztak a témával. Elcsodálkoztam, mennyien gondolkodtak már el róla. Ismét másokat a szépség témája saját kinézetük vonatkozásában érdekel. Ők elmesélik nekem, milyen tapasztalatokra tettek szert ismerettségi körükben a szépségre törekvéssel kapcsolatban. Hogyan vezet a szépség iránti vágy gyakran beteges magatartásmódokhoz. Kutatásom során találtam a Barmer Ersatz Kasse magazinjában egy cikket a következő címmel: Mi a szép? Ez egyrészről az emberek ama vágyáról szól, hogy szépek legyenek, valamint a különböző szépségideálokról. Mindenekelőtt azonban arról a témáról ír, amely az egészségbiztosítási pénztárt érdekli. A számos szépségműtétről, amelyre ma sokakat rávisz a szépség iránti vágy. Sok ember véli úgy napjainkban, hogy a szépség megcsinálható. Férfiak és nők egy egészen meghatározott szépségeszménynek akarnak megfelelni. Orvosok és pszichológusok állapítják meg, hogy ma egyre több ember elégedetlen a testével. Ennek oka, hogy a média és természetesen a kozmetikai cégek, valamint a plasztikai sebészek a szépségideált olyan szűken fogalmazzák meg, hogy természeti adottságainál fogva optikailag optimálisan és formailag tökéletesen alig valaki illik bele. Többen úgy vélik, hogy a külső megjelenés dönt a hivatás és a párválasztás sikeréről, illetve a társadalom elismeréséről. Ezért sok férfi és nő agresszívan bánik testével, anélkül, hogy gondolna egy szépségműtét kockázataira. majd pedig sokan elégedetlenek az operáció után, mert az eredmény nem olyan, mint ahogy várták. Ez elsősorban az arcon végzett beavatkozásokra érvényes. Az arc a műtét következményeként gyakran maszkszerűen merevvé válik, és egy ilyen merev arcot a társadalmi környezet nem talál vonzónak. A szép arc él, érzéseket, reakciókat és hangulatokat mutat. Ezért a szépségműtétek sokszor éppen az elvárások ellenkezőjét érik el. Nem vezetnek nagyobb elfogadáshoz, inkább elutasításhoz. Szinte tragikus helyzet. Az Egészségpénztár magazinjának cikke megmutatja, milyen erős napjainkban a szépség utáni vágy. Ám egyben az is láthatóvá válik, hogy a szépséget túlságosan a külső kinézettel kötjük össze. Világos mércével hogyan kell kinéznie egy szép testnek. Pedig a szépség több, mint a külső megjelenés. Egy test akkor szép, ha egy szép lélek mutatkozik meg benne. És végeredményben egy ember akkor szép, ha szeretetteljesen néz magára. Mert a szép a németben összefügg a nézni szóval. A szépségnek mindig köze van a szeretethez is. Csak az szép, aki szeretetteljesen néz önmagára. Aki gyűlöli magát, az csúf. Ez érvényes a másokhoz fűződő kapcsolatainkra is. Aki gyűlöli másokat, az elcsúfít másokat és közben önmagát is. Aki szeretettel néz másokra, felfedezi szépségüket. A szépség ott van a másikban. Ám szükség van részünkről a készségre, hogy ezt észrevegyük benne. És annak tulajdonképpen feltétele, hogy meglássuk a szépséget a másikban, a szeretet, a rávetett szeretetteljes pillantás. Ebben a könyvben magammal szeretném vinni önöket felfedező utamra. Azt kívánom önöknek, hogy még tudatosabban ragadják meg a szépet, amelyet mindig is érzékelnek maguk körül, és amellyel mindig is találkoznak. Kívánom, hogy a széppel való foglalkozás spirituális úttá váljék. Mert a szépben végül is Isten szépségével találkozunk. A szépben azaz Isten szólít meg bennünket, aki teremtése befejeztével ezt mondta. Mindaz, amit alkotott, nagyon szép volt. Ezt az igét gyakran így fordítják. Mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Ám a héber tob szó szépet is jelenthet, és a görögök a kalosz szép szóval fordítják. Így azt kívánom, engedjék, hogy Isten megérintse önöket a szépben. A szépben mindig olyan Isten érint meg bennünket, aki a szeretet. A szépség azonban meg is döbbenthet. Ő olyan Isten, aki megrendít, aki a szép révén velünkig hatol, és megnyit valamire, ami nagyobb nálunk, ami önmagunkon túlra vezet. Így a szép az Isten élmény helye. Ám egyben az életre bátorítás, a vigasztalás és sebeink gyógyulásának helye is.
Anselm Grün a Szépség című művének első részét Varga Orsoly előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, s koldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a jobb bokáján seb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begenyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet. Úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet. Nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentté avatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakács és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lellészi Szent Kamil áldozópapot, fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamil.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.